Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál ma Hadzsandász Pálok Péter. Velem szemben pedig beszélgető partnerem, dr. Guszman Gergely, az Egri Eszterházi Károly Főiskola docense. Meg szeretném kérdezni elsőként, hogy mióta tanítasz itt, és mit?
Ja, én is üdvözlök mindenkit, aki hallgat bennünket. Már most 7 éve vagyok itt, és alapvetően történelmet és politológiát oktatok 2 tanszéken. Jelen ugye nemzetközi tanulmányok fut a politológia tanszék berkein belül, és itt oktatok elsősorban a nemzetközi diplomáciai kapcsolatokkal vonatkozó tárgyakat, valamint Európai Uniós tárgyakat, de multikulturalizmust, valamint Ázsia tanulmányokat is, aminek ugye szerves része az India, az indiai és dél-ázsiai jelenlegi politikai, kulturális és szociális viszonyok. Mindemellett a Történettudományi Intézetben is tanítok, ott egyetemes történelmet, főleg 19.-20. század egyetemes történelmet. Mindkét tanszéken egyébként nagy részt angol nyelven tanítok, ami főleg azt jelenti, hogy a magyar hallgatók mellett a főiskolára látogató, az Erasmus ösztöndíj keretén belül hozzánk érkező külföldi diákok is részt vesznek a szemináriumokon, ami mindig egy nagyon intenzív vagy dinamikussá teszi az órákat. És a Történettudományi Intézetben is több éve viszem a India története kurzust, ami nagyon nagy szeretettel látogatnak a hallgatók, akár nem tudom, Hollandiából jönnek, vagy Németországból, vagy Franciaországból, vagy akár Törökországból.
A beszélgetésünk apropója egyébként az, hogy ez év februárjában Indiában töltöttél 2 hét szakmai gyakorlatot. Hogy erről a tapasztalataidat szeretném kérdezni. Hát először is, hogy alakult ki ez a kapcsolat egy indiai felsőoktatási intézménnyel?
A kapcsolat az már régebben kezdődött, vagyis pontosabban maga a kapcsolatnak a kialakítása, ugyanis hát a jelenlegi nagykövet, ugye Malai Misra, ő volt az, aki ellátogatott Egerbe, több ízben is. Az indiai nagykövetség nem csak a mostani berendezkedésre, már az előző is nagyon hangsúlyt fektetett arra, hogy Budapest mellén legyen más központ is, legyen egy olyan végül is vidéki központ, oktatási centrum, amivel kapcsolatot ápol, és ez lett az Eszterházi Károly Főiskola. És a jelenlegi kurzusnak is ez a célja, hogy ez a kapcsolat fennmaradjon. Ellátogatott hozzánk, tartott egy előadást, valami megtörtént az a kapcsolatfelvétel, hogy akkor az Eszterházi Károly Főiskola oktatói részt vesznek különböző programokban, amit a nagykövetség szervez. És ennek kapcsán jött el az első gondolat, hogy ő szervez nekünk egy látogatást. Megszervezte, hogy a Delhi Indira Gandhi Open University-re ellátogassunk. Ez oktatóból és hallgatóból álló csoport volt, egy körülbelül 8-10 főből álló csoport. A keretet maga a Campus Hungary adta, mint ösztöndi keretet, és ugye 2 hetet töltöttünk az Indira Gandhi Egyetemen, aminek elsődleges célja igazából különböző kulturális és szakmai eszmecsere, valamint ottani konferenciákon való részvétel.
És mit tapasztaltál ott? A ottani felsőoktatás módszertana miben különbözik az itteni módszertantól?
Rengeteg különbség van. Azt persze tudni kell, hogy az Indira Gandhi Egyetem, tehát ez kifejezetten e-learninggel foglalkozik, tehát távoktatással. Ami rögtön ugye például az első beszélgetésünkben kialakult az a sokkoló hír, hogy megkérdezik, hogy nekünk hány diákunk van. Mondtam, hogy nagyjából 7-8 ezer, ők pedig mondták, hogy 2 millió. Tehát nyilván ez hatalmas nagy különbség, de hozzátartozik az igazsághoz, hogy igen, hogy ebben a 2 milliónak a túlnyomó része otthon a számítógép előtt ülve követi a kurzusokat, és ott a számítógép előtt kell, hogy vizsgázzanak. Az egyetem egyébként egy hatalmas kampusszal rendelkezik, tehát valóban majdhogy nem bejárhatatlan, tehát akkor autóval kell közlekedni, hogy eljusson valaki A épületből B vagy C épületbe. Ezért, tehát maga az oktatás, mivel távoktatás, nyilvánvalóan itt egészen egyszerűen elindítják a kurzusokat, meghirdetik, jelentkeznek rá a hallgatók, és otthon becsatlakoznak Skype-on. Ennek köszönhető egyébként, hogy az egyetem nagyon-nagyon, tehát tényleg egy legmodernebb technológiával van ellátva, akár egy Blue Boxon indulva egy tényleg egy olyan rádió és tévi állomásig, ami egész Indiában, sőt Dél-Ázsia több országában is fogható. Úgyhogy nyilván természetesen nekik is az a céljuk, hogy minél több hallgató csatlakozzon. És igazából nagyon egyszerű, mivel általában az oktatás túlnyomó részében, hát főleg akkor, hogyha képzelünk el egy kurzust, ahol bejelentkezik mondjuk, nem is tudom, több ezer hallgató, ami nem szokatlan. Tehát itt természetesen ilyenkor a professzor leül, háttérben ugye Blue Boxban kivetítik éppen az aktuális témakört, és mint egy tévéadás keretén belül elkezd beszélni. Majd, mikor megtartotta az előadását, akkor fogadja a kérdéseket, amiket ugye rögtön néz, és online kapja a kérdéseket, és arra próbál válaszolni. Tehát ez egy nagyon progresszív iskola. Az iskola igazgatója szintén egy nagyon praktikus ember, akinek az elsődleges célja az, hogy olyan diplomát szerezzenek a hallgatók, amivel valóban tudnak kezdeni valamit. Tehát éppen ezért egyébként az iskola fő profilja az főleg az információs technológia, de turizmus is. Tehát azt szeretnék, hogy például az indiai szolgáltatóiparban, vagy ott, akik el kívánnak helyezkedni, azok teljes mértékben egy olyan európai minőséget kövessenek, amit európai vendégek elvárnak. Ez a céljuk legalábbis. Azt nem mondom, hogy ez minden esetben megvalósul, ahogy tapasztaltuk, de minden esetre egy tényleg egy nagyon előremutató célokat tűznek ki maguk elé. Az iskola egyébként nem csak távoktatással foglalkoznak, vannak természetesen olyan hallgatók, ugye főleg Delhi és Delhi környékéről, akik ugyanúgy látogatják az órákat, mint bármelyik más egyetemen. Ugyanúgy látogatnak szemináriumokat, előadásokat, itt az oktatás teljes mértékben úgy zajlik, mint bármilyen más egyetemen, hatalmas előadókkal, vagy akár kisebb szemináriumi termekkel. Van természetesen doktori oktatás is, doktoriskolák is. A doktoriskolák itt nagyon-nagyon sokféle neveléstudománytól kezdve a történettudományig, biztonságpolitika, tehát rendkívül széles körű a skála, és itt természetesen itt elsősorban indiai hallgatók vannak. Open University, tehát ez igazából azt jelenti, hogy szeretnék mindenkit megszólítani, ez nem egy elit egyetem. Ez pontosan az az egyetem, amely rengeteg ösztöndíjjal, állami ösztöndíjjal rendelkezik, és próbál a társadalom minden szegmenséből hallgatókat verbúválni maga köré. És nagyon, ugye, több előadáson is részt vettük, nagyon büszkék rá, hogy itt tényleg mindenféle vallási vagy kaszt hovatartozás nélkül és függetlenül attól rengeteg hallgatói végzett, és akár még különböző fizikai vagy mentális kihívásokkal küzdő hallgatókért is nagyon nagy számban fogadnak. És ez hozzátartozik az iskolának a profiljához, hogy nem csak ugye szociális vagy vallási különbségeket nem vesznek figyelembe, és inkább az a céljuk, hogy minél többen jöjjenek hozzájuk, hanem bármilyen más, mondjuk hátránnyal élőket is szívesen fogadnak. És hogyha kell, akkor a kurzusokat is úgy alakítják át, hogy mindenki részt tudjon venni rajta.
A egyetem csak oktatással foglalkozik, vagy mint más egyetemek a világban, kutatás, fejlesztés, ezeknek is van valami profilja ott?
Van természetesen. Itt az egyetem többször volt már különböző kormányprogramok részese, tehát különböző kormány megbízásokat teljesített arra vonatkozóan, hogy például feltérképezték, ez egy konkrét kutatás, hogy India a nagyobb városainak milyen fejlesztésen kell átesnie azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjon fogadni minél több európai turistát. Most éppen amikor kint voltunk, az egyik legégetőbb, vagy végül is ez 2008 óta, ugye a bombai támadások óta folyamatosan téma a terrorizmus. És jelenleg ugye az a fő profiljuk, hogy meggyőzzék az európai turistákat, hogy Indiába látogatni, igen, nem egy veszélyforrás, tehát legalábbis kevésbé veszélyes, mint mondjuk egy, nem is tudom, mondjuk Szíriába ellátogatni jelenleg. Tehát természetesen, hogyha valaki megnézi itt akár a Magyar Külügyminisztérium honlapját is, India azért nincsen azok között az országok között, amelyeket nem ajánl látogatás céljából a külügyminisztérium. De, hogy is mondjam, azért próbálnak erre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogy meggyőzzék őket, meggyőzzék az európaiakat, hogy, és az amerikaiakat természetesen, hogy látogassanak Indiába. Ami még talán érdekes, hogy nem csak, tehát rosszul fogalmazom, nem csak az európai és amerikai turistákat, hanem nagyon nagy mértékben építenek például az indonéz és karib-tengeri turistákra. Tehát onnan is jöjjenek. Tehát gyakorlatilag nem csak az a céljuk, hogy európai vagy amerikai, hanem bárhonnan jöjjenek turisták, és mindenki ugye azzal a céllal. Készítettek egy kiváló, nem ez az egyetem készítette, ez is egy kormány megbízás volt, egy turizmussal kapcsolatos, végül is Indiát bemutató film, ez az Incredible India. Ez akár YouTube-on is elérhető, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Hát Indiáról aki már volt Indiában, az látni fogja, hogy Indiáról egy mesés képet ad, ami természetesen nem mindig egyezik a realitással, de nem baj, hát ez természetesen ez ilyen. Hát erről szól végül is egy film, egy bemutató film, minden egyes hasonló turizmussal foglalkozó filmeske ilyen. Tehát ezzel nincsen semmi probléma. Nagyon jó film ebből a szempontból. Egy kiváló propaganda film, ami valóban Indiának a legmesésebb és legpozitívabb oldalait mutatja be. Most ezt a kis filmecskét az egyetem is nagyon mértékben felhasználja. Hogy építse a kapcsolatait, és hogy a turizmus minden inkább népszerűvé tegye.
A turizmussal kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, hogy magát a vallásos hagyományt mennyire próbálják átadni kifelé a külföldiek számára az indiaiak? Tehát mennyire, hát igaz, hogy rengeteg műemlékük az csak templom, de ezt mennyire kultiválják vallásos szempontból is?
Ez nagyon kettős. Azért kettős, mert egyrészt, hogyha turizmusról van szó, hogyha felsőoktatásról van szó, akkor az indiai professzorokat gyakorlatilag két táborba lehet osztani. Az egyik tábor azt tanítja és azt vallja, hogy India nem csak vallási központ, hanem India kulturális központ. A kultúra itt ilyen szempontból, tehát úgy tér el a vallástól, hogy nem csak vallásos, hanem más, akár szép művészeti vagy történelmi értékeket vagy turisztikai központoknak a prezentálására koncentrálnak. A másik csoport, aki vallásos, legyen akár szik, vagy jain, vagy hindu, ők pedig főleg India vallásos arcolatára fognak koncentrálni, és azt fogják mondani, hogy India mégiscsak mondjuk minden vallás központja, ahol minden megtalálható, és tényleg aki ide látogat, az élje át ezt a spirituális élményt. Mi pont az első csoportból professzort kaptuk ki, aki igen, abszolút tudományos szinten fogalmazta meg önmagát, és teljes mértékben szekuláris volt. Mint magánember sem volt vallásos, és éppen ezért ő például, ugye ő volt felelős azért, hogy bennünket egy kicsit megismertessen Delhivel. Látogattunk egyébként Agrában is voltunk, Jaipurban is voltunk, és hát hogy is mondjam, én fájlaltam, de én személyes nyomásomra látogattunk meg egy-két hindu templomot, de alapvetően nem volt a program része. Tehát ő pontosan azt akarta bemutatni, hogy India mondjuk civilizációs szempontból miért fontos az emberiségnek. Tehát mondjuk a Delhi múzeumokban rengeteg időt töltöttünk, vagy a planetáriumban is rengeteg időt töltöttünk. A Delhi planetárium egyébként szerintem nem tartozik hozzá a Delhi legkiemelkedőbb, vagyis mondjam, turisztikai központjaihoz. És nagyon keveset tapasztaltunk meg a vallásosságból, vagyis amennyit sikerült megtapasztalni, az azért, mert nekünk volt egy kérésünk. Úgyhogy ez egy kicsit fájó pont maradt, viszont ami nagyon-nagyon érdekes is, ami talán érdemes megjegyezni, hogy Indiában van egy olyan szemléletváltás, ami természetesen nem most kezdődött, de egyre inkább körvonalozódik. És ennek a szemléletváltásnak köszönhetően a nem vallásos réteg, mármint intellektuális réteg, és egyre inkább azt vallja, hogy igenis India a civilizáció bölcsője. Igenis India minden kultúra, amit gyakorlatilag felelhető a Földön, valamennyire kapcsolódik Indiához. India a legősibb civilizáció. Ez nagyon érdekes, ezt valahogy, hogy is mondjam, úgy egyértelműnek veszem, hogy egy kicsit érthetőbb számomra, hogyha ezt egy vallásos, mondjuk egy hindu vallású professzor mondja, mert természetesen mindenkinek megvan az a szubjektív hozzáállás, akár hogy a tudományról beszélünk, akkor is meg lehet. De amikor tényleg teljes mértékben szekuláris tudósok is ezt állítják, akkor ott érezhetünk egy eltolódást ebbe az irányba. És maga én is azt tapasztaltam, hogy szinte mindegy, kiről van szó, ez a váltás, ez persze egy folyamat volt, nem egyik napról a másikra történt meg, de az elmúlt 5 évben körvonalozódott, és egyre inkább egyértelművé válik. Ugye ezt akár, hogyha most volt nemrég ugye a nagykövetségen egy konferencia, szeptemberben,
igen.
Ahol szintén, hogyha valaki részt vett, az hallhatta, hogy az indiai nagykövetség része, és ez volt az üzenet, hogy India igenis a legősibb civilizáció. Sokkal Egyiptom és akár Mezopotámia előtt is már ott volt. Ezt egy történész azért meglehetősen kétkedve fogadja egy első hallásra. Természetesen, ha valaki mélyebbre ás, akkor látja, hogy ennek van alapja. Ezt nyilván az tudja, aki ezzel foglalkozik, de azért alapvetően nem ez a tudomány jelenlegi állása. Nem ez, amit mondjuk antropológusok, történészek.
Hát maga az iskolai oktatásban
igen, tehát nem ez, amit
egy-két osztak. Oldal India története. Most éppen tanul a fiam már történelmet, és láttam a tankönyveiben, hogy nagyon kis minimális információ van arról, hogy milyen a valódi kultúra bölcsője az itt európaiaknak Európa.
Így van.
Hát külső kitekintés az már egy kicsit nehezebb.
Igen, ez így van, ez teljes mértékben így van. Tehát a tankönyvében, ami szerepel az ős Indiáról, az gyakorlatilag katasztrofális. Persze, tehát valóban szinte minden egyes mondatát meg lehetne kérdőjelezni, de hogyha ezt kicsit kivetítjük, tehát konferenciákra, vagy világméretű konferenciákra, globális konferenciákra, vagy a történész társadalomra, tehát itt azért, hogy is mondjam, aki ezt hangoztatja, hogy India a legősibb civilizáció, stb. Hát az, hogy is mondjam, a kollégái, hogy nem indiai kollégái, az meglehetősen, hát ha más nem, akkor ilyen kicsit nacionalistának tartják. Tehát aki azért kicsit elfogult, valljuk be őszintén, stb. De aki azért egy kicsit megkapargatja, és túl, tehát egy kicsit szeretne mást is megnézni, nem csak azt, hogy most Indiából származó kutató mit mond Indiáról, az látja, hogy természetesen ennek van alapja, de mindenféleképpen fontos megjegyezni, hogy azért még rengeteg minden hiányzik ehhez, hogy ezt ténylegesen ki lehessen jelenteni. Tehát ez a jelenlegi indiai kormány, ugye történt most egy kormányváltás is, nem meglepő módon, ugye ez az ő egyik legfontosabb retorikája, hogy India igenis nem csak a legnagyobb demokrácia a Földön, a legnépesebb demokrácia a Földön, hanem a legősibb civilizáció. Tehát ez most mindenhol, minden nemzetközi fórumon gyakorlatilag ez folyik. És hangsúlyozom, tehát nem mondhatjuk, hogy ennek nincs meg az alapjai, viszont azért nagyon sok minden hiányzik ehhez, hogy az egész történész társadalmat erről meggyőzzék.
Igazából, amikor volt ez a konferencia, akkor is az indiai nagykövet úr meghirdette a védikus társaság megalapítását, amiben mindenféle, leginkább a filozófiai irányzatok együttműködését kérte. Ezen kívül van ugye a hindu fórum, amivel világméretű Európában is van, és Magyarországon is egy ilyen ernyő szervezetet szeretnének létrehozni, ami szintén a hindu kultúra, illetve maga a hindu gyűjtőfogalomban beletartozó vallások, kultúráknak a bemutatása lenne a cél. Tehát igenis, különösen a mostani indiai kormányváltás nagyon hozza ezt, hogy hirdessük Indiának a dicsőségét. Ami hát a Krisnadvat szempontjából, hát mi ezt igazából a alapvető filozófiai, védikus filozófiai irányzatot, az ISKCON, a Krisna tudatú hívők közössége már ugye most lesz 50 éve, hogy hirdeti a világba. Tehát mi a Krisna hívők egy jó képviselője ennek a kultúrának. A beszélgetést az hogyha egy kicsit hangosan hallják a kedves hallgatók, az azért van, mert nem is stúdióban beszélgetünk, hanem a főiskola folyosóján, és ezt a jó kis beszélgetést egy kis bagyon után folytatjuk. Péter, és tovább beszélgetünk dr. Guzman Gergellyel a indiai kultúráról és a tanításról. És azt szeretném megkérdezni, hogy a kelet és nyugat, tehát India és a nyugati világ kapcsolata, annak a története az hogy alakult? Tehát amikor tehát Indiáról és a keleti kultúráról mi sokszor mást kapunk, mint a valóság. Ugye épp azért, amit beszéltünk az előbb, hogy európai ember Európát tartja a kultúra bölcsőjének, hogy ez hogy alakult ki, illetve hogy fejlődött, hogy voltak akár még torzulások is, hát erről néhány szót kérnek szépen.
Nagyjából az az alapvető feltételezés, és ezt az indiaiak jelenleg nagyon-nagyon fájlalják, mármint hogyha pontosabb akarok lenni, az indiai tudós társadalom egy túlnyomó része, hogy gyakorlatilag India történelmét ugye európaiak írták, ami több szempontból is egy szerencsétlen dolog. Abból a szempontból is, talán az első szempont, ami a szerencsétlen, mivel természetesen az európai ember nem értheti meg. Nem értheti meg kulturális, szociális, és nem értheti meg történeti szempontból Indiát. Ez volt az egyik leginkább fájdalmas pontja talán már a 19. század végén kialakuló indiai függetlenségi mozgalomnak, vagy nacionalista mozgalomnak, akik egyszerűen nem értették, hogy lehet az, hogy ha bár az európaiak, ha bár a britek, főleg a 60-as évek után, 1860-as évek után egyre nagyobb figyelmet szenteltek annak, hogy megértsék Indiát, ugye elkezdtek tanulni mondjuk szanszkritul. Tehát úgy fordultak Indiához, hogy igen, tehát keressék meg az értékeit. De ahelyett, hogy bekapcsolták volna mondjuk az indiai intellektuális réteget, ahelyett ők maguk próbálták meg értelmezni India múltját és az indiai szokásokat, vagy vallási tradíciót, és ez rengeteg félreértéshez vezetett. Kezdve onnantól fogva, hogy hogyan próbálták meg európai fogalmakkal megmagyarázni indiai szokásokat. Ugye ez talán az egyik legnagyobb félreértés. Tehát amikor bármilyen történelemmel foglalkozunk egyébként, mindig érdemes az alapoktól kezdeni, mindig érdemes beleképzelni magunkat avval, hogy vajon mi lehet az adott társadalom öndefinícióra magáról. Tehát hogyan értelmezi magát az adott társadalom. Ugye jelenleg mondjuk az indiai társadalom, mondjuk persze rengeteg ellentmondást mondok, és nagyon felületesen fogalmazok, mert indiai társadalom ilyen azért nincsen. Tehát ugye rendkívül fragmentált társadalomról van szó, teljesen más egy hindu társadalom, közösség, és azon belül is a különböző szampradályok belüli különbség is teljesen más, egy jain vagy a muszlim. Mindegy, most jelenleg csak, hogy egy kicsit kiugrasszam magam ennek a beszélgetésnek a fonalából, amikor most voltunk ugye Indiában, Terényi János jelenlegi Magyarország, tehát budapesti indiai nagykövet, de úgy fogalmazott, én nagyon találom a fogalmazott, hogy Indiáról bárki bármit állít, annak a teljes mértékben ellentetjét is megtalálja Indiában. Tehát valóban, igen. Bármit mondunk gyakorlatilag Indiáról, hogy hát ugye az indiai szokások, ezek, ilyen nincs. Ugye ezt nagyon jól tudjuk, ahhoz oda kell menni esetleg, és úgy lehet kijelentéseket tenni, hogy arról az adott közösségről, az államon belül, XY vallási csoportosáson belül beszélhetünk erről vagy arról. Most ezt csak azért szerettem volna leszögezni, hogy nyilvánvalóan, aki ezzel foglalkozik, tisztában van azzal, hogy ezt mondjuk egy konferencián vagy egy akadémiai társadalomban ezt nagyon-nagyon pontosan azért be kell lőni, de néha, tehát ilyen beszélgetések során elnézést lehet, hogy én is néha belefutok hasonló megállapításokba. Tehát, hogy visszakanyarodja gyakorlatilag, amikor az európai ember tehát elkezdte megérteni Indiát, akkor azt úgy tette, és valahol igazából természetes, hogy a saját koncepcióval próbálta felfogni Indiát. Tehát amikor megpróbálták értelmezni a vallásosságot, megpróbálták értelmezni akár azt, amit ők ugye akkor hinduizmusnak értettek, vagy brahmanizmusnak értettek, akkor teljes mértékben természetesen a kereszténységet vették alapul. És rengeteg sok élmény érte őket. Például az, hogy nincsen intézményrendszer, nincsen pápa, nincsen egy vallási vezető, aki az egészet összefogja. Miért van az, hogy itt különböző egy valláson belül mondjuk különböző tradíciók léteznek, különböző istenek. És akkor jött ugye maga ez, hogy a politeizmus. Ugye, ami ma már azért nagyon kevesen osztják, tehát Indiában nyilván nincsen politeizmus, nagyon kevesen, hát még lehet, sajnos még mindig lehet hallani hasonló kijelentéseket, de természetesen nem értették az egész hindu panteont, hogyan áll össze, mi az istenek közötti rangsor, vagy van-e rangsor egyáltalán, miért van az, hogy valaki ehhez imádkozik, miért van az, hogy az, és akkor még mindenbe bekevert természetesen az egész társadalmi rendszer. Ugye maga az egyik legnagyobb félreértés, ami újra és újra visszaköszön, ez az a kasztrendszer. A kaszt értelmezés. Ugye amit mi tudunk, és mi értünk kaszt alatt, az gyakran az a varna. Tehát a varna és kaszt között nem tettek különbséget. Még mai napig is előfordul, hogy különböző történészek vagy kutatók, hát hogy is olyan, nem tesznek igazán különbséget a kettő között, mert nem értik, hogy a kettő hogyan fűződik össze. És természetesen tudjuk, hogy ma már a kasztrendszer sokkal inkább előtérben van, mint a varna rendszer, ám azért még mindig nem lehet kijelenteni, hogy csak a kasztrendszer létezik. Az a kasztrendszer, ami természetesen hivatalos szempontból már nincsen, és nem befolyásolja az indiai társadalmat. Gyakorlatilag viszont dehogy nem befolyásolja. Mindenhol jelen van. Tehát hatalmas ellentmondások vannak, éppen ezért ilyen szempontból érthető, hogy az európai vizsgálódás nagyon-nagyon sok falba ütközött. Másik szempontból viszont természetesen érthető az indiai, mondjuk intellektuális réteg felháborodása ezzel kapcsolatban, hogy milyen alapon próbálja meg elmagyarázni és interpretálni a saját szokásaikat az európai ember. És ez vezetett oda, hogy gyakorlatilag most, de leginkább hát India függetlenség után megkezdődött az indiai történelem újraírása. Hogy is indiai tudósok kezdtek hozzá a történelem, saját történelmük újraértelmezéséhez. Ugye nyilván azért itt nagyon sok probléma felmerült, hát hogy csak úgy, mint Európában a II. Világháború követően, vagy 50-es évek után az intellektuális réteg túlnyomó része önmagát marxistának vallotta. Most ugyanez bekövetkezett Indiában is, ugye akár még Nérúnak is köszönhetően, ahol a marxizmust, habár nem vette egy mindent átható doktrínaként, de azért különböző módszereit igenis alkalmazta. Tehát az indiai történészek túlnyomó része mi mai napig is hozt különböző marxista nézeteket. Most ezek a történészek nem fognak egy olyan interpretációt adni a történelemről, ami mondjuk a vallásossághoz közel van.
De itt ez a marxizmus, tehát ez totál anyagi, totál materialista dolog. Ez melyik réteg, a társadalom melyik rétegébe tudták igazából terjeszteni? Ott is mondhatjuk, hogy sodraforradalom, vagy melyik rész?
Igen. Hát ez kettő is, mert ugye az intellektuális réteg volt az, aki alapvetően megértette. Tehát, hogy mi az, hogy marxista, vagy mit jelent, mert nyilván azért, most vagy őszintén, ez gyakorlatilag nem csak Indiában, ez bárhol így van. Tehát a marxizmus doktrináit, tehát ott biztos vagyok benne, hogy a tőkét nem olvasta el minden munkás mozgalmi tag, ez természetes. Nem, hát volt egy intellektuális réteg, aki elkezdte ugye hirdetni, és természetesen azzal, akár még ugye pozitív szándékkal is, hogy ne legyen kasztrendszer, kasztra mindenféle hovatartozás nélkül, a munkás szellemiség keretén belül ugye itt integrálják a társadalmat, és létrehozzon egy közösséget, ahol a munkások vagy sudráknak gyakorlatilag az előrejutását és az életük jobb átételét célozza meg. De ezt, hogy is mondjam, tehát mai napig is létezik, mai napig is van Indiában kommunista párt, méghozzá nem is egy a leggyengébb párt, nyilván esélye nincsen bármikor is, hogy kormány közelbe kerüljön. Természetesen azért indiai viszonyokon belül egy kisebb pártnak értelmezhető, de van, hogy ne lenne.
Én is nagyon érdekes, mikor én kint voltam Indiában, hogy különösen szép és fenntartott és látogatott szent helyek falára, templomok falára, Sarló Kalapács, Marx fej, Lenin fej, és ez pláne ugye 25 év után már az rendszerváltás óta egy kicsit furánnak tűnt, de aztán mondták, hogy Bengálban ugye kommunista vezetés van már nagyon-nagyon régóta.
Így van, hát mondjuk természetesen az indiai Bengál vagy különböző regionális kommunista törekvések azért teljesen mások, mint amit mi értünk kommunizmus alatt. Az alapvető eszmék nyilván hasonlóan, csak a megvalósítás az, ami más. Tehát az, hogyha belegondolunk, az indiai társadalomban nagyon vonzónak tűnhet ez az ideológia. Tehát, hogy mindenki egyenlő, nincsen semmiféle származásra vonatkozó különbségtétel. Tehát ez borzasztó vonzó filozófia, hogyha ennél maradunk csak ennél a résznél. Úgyhogy ez mindenben jelen van. Hát a történész társadalom azért természetesen másként alkalmazta ezt, hogy a marxista vagy neomarxista történetírása, ami mai napig jelen van Európában is, és ez nem azt jelenti, hogy valaki kommunista, vagy ízig védig marxista, ez azt jelenti, hogy egy gazdasági alapú értelmezése van mondjuk a történelemről. Ennél még sokkal többet is jelent, maradjunk ennyire. De ez minden esetre, ez a fajta történetírás nem járult hozzá ahhoz, hogy feltárja indiai igazi értékeit. Nem járult hozzá. A másik véglet viszont az volt, akik meg teljes mértékben azt hangsúlyozták, ugye ez volt, amit gyakran úgy jellemezik, hogy indiai nacionalisták, tehát valamiféle nacionalista történetíró, akik meg teljes mértékben azon voltak, hogy India minden civilizáció bölcsője, itt appelláta nincs, csak a hinduk azok, akik bármikor is különböző civilizáció formálására képesek voltak, ez sugárzott ki mindenhova máshova. Ezekkel a kijelentésekkel ugye pedig az a probléma, hogy ami mondjuk egy vallásos áhítatban, vagy aki mondjuk a védikus szentírásokat követi, mint vallásos ember, ő hihet ebben. De amint ugye történettudományhoz érkezünk, azért erre különböző bizonyítékokat is kell szolgáltatni. És ugye maga a történelem szemlélet az azt jelenti, hogy itt hozzá kell látnunk valamiféle módszer alkalmazásához, hogy az általunk állított, vagy az általunk létrehozott állításokat igazoljuk. Most ez azért nem minden esetben következett be. De főleg az 1990-es évektől azért már létezik Indiában egy olyan történész társadalom, aki igenis teljes mértékben az európai vagy bárhol máshol a világon megkövetelt tudományos igényességnek ad ki olyan műveket, amik teljes mértékben alátámasztják azt a nézetet, hogy valóban India lehet a civilizáció bölcsője, ha más nem is, legalábbis egy olyan ősi civilizáció, amely értékei mai viszonylatban szinte értelmezhetetlenek. Vagy ha értelmezhetőek, akkor csak a korunk technológiai vívmányaihoz lehet hasonlítani. Ugye itt rengeteg ásatás zajlik, ezek az ásatások ugye főleg arra vonatkoznak, hogy egy olyan civilizációt mutassanak be, amely nem csak vetekszik mondjuk az ókori Róma vívmányaival, hanem sok szempontból felülmúlja azokat. Az ásatások egyébként több helyen is zajlanak, de általában itt egyre inkább olyan mértékű és olyan értékes leletek kerülnek, amik igazolják azokat az állításokat, amelyek korábban tettek. És ez egy progresszív folyamat, tehát az indiai kormány nagyon sokat áldoz arra, hogy ezek tényleg megvalósuljanak, és tényleg létezzenek ezek a kutatások, és jelenleg nagyon sok szempontból ettől várnak egyfajta áttörést. Mert amit mi tudunk, és hogyha ez a másik pont, amit akartam említeni, tehát hogyha amikor az európai ember elkezdte értelmezni, és megpróbáltam megérteni gyakorlatilag mondjuk az indiai vallásosságot, kultúrát, civilizációt, akkor az természetesen a védák tanulmányozásával is tette. Tehát nem csak azt, amit ott látott, hanem hozzányúlt a szentírásokhoz, és megpróbálta azokat értelmezni. Most ez megint rengeteg félreértéshez vezetett. Nem csak azért, mert a szanszkrit nyelv egy olyan fajta mélységet, egy olyan mély tudást igényel, amire gyakorlatilag képtelenek voltak, hanem azért is, mert a védák nyelvezete, azt tudjuk, hogy nem feltétlenül egyértelmű rögtön bárkinek, aki elolvassa, hanem teljes mértékben, hát persze melyik védáról beszélünk, most megint nyilván lehetne kategorizálni, mert természetesen minden véda, a védák különböző része másról szól, teljesen más, ugye a rigi véda, a tarva véda száma, stb. De ha konkrétan mondjuk a Bhagavata Puránát nézzük, beszéljünk arról egy kicsit, amikor megpróbálták egy kicsit történelmi szempontból nézni, akkor először nem fedeztek fel benne értéket. Értelmezhetetlen nagyon sok szempontból, először is abból a szempontból, hogy gyakorlatilag nincsenek benne évszámok. Tehát teljesen mások, így van, tehát az teljes mértékben. Ugye ez más, mivel nyilvánvalóan ahhoz voltak, tehát az volt a szokás, mint ahogy azt itt Európában tapasztalják, hogy itt azért a klérus, ugye a középkorban, akik papírra vetették a kor történéseit, azért hozzáfűzték, hogy ugye anno domini, tehát mondjuk időszámításunk Krisztus után, ugye milyen események történnek, és oda kanyarítottak egy évszámot. Most ez ugye Indiában teljes mértékben hiányzik. És ez szintén hatalmas káoszt okoz, mert arra következtetésre jutottak, amelyet sajnos néhány indiai történész is átvett, hogy az tehát megint ugye maga ennek a fajta kultúrának nincsen történelmi szemlélete. Ami megint csak nem igaz. Hogy ne lenne történelmi szemlélete, európai történelmi szemlélet? Hát persze, hogy nem. Lineáris történelmi szemlélet? Nem. Miért lenne lineáris, amikor ciklikus az egész értelmezés, az egész védák alapja, az egy ciklikus szemlélet. Éppen ezért ugye végül is a judeo-keresztény hagyományokra alkalmazkodó linearizmus az értelmezhetetlen Indiában. Egyébként az európai hagyománytól sem idegen a ciklikus elképzelés, gondoljunk csak az ókori görög elképzelésekre, vagy történetírókra, ők sem feltétlenül lineáris, hát nyilvánvalóan nem egy lineáris elképzelést követtek. Tehát elméletileg nem idegen Európától sem ez a fajta gondolkodásmenet, de akkor, amikor hozzák, tehát a 19. század, vagy akár a 20. században megpróbálták értelmezni, az ilyen szempontból nem sikerült. És azzal a kijelentéssel, hogy gyakorlatilag Indiának nincsen történelem szemlélete, ezzel azért mégiscsak degradálták az egész kultúrát és civilizációt. Ami pedig, hát nyilvánvaló, ha valaki egy kicsit hozzányúl, nem azt jelenti, hogy nincs történelem szemlélet, hanem azt jelenti, hogy más történelem szemlélettel rendelkezik. És ebből a szempontból, amikor kialakult, ugye hát visszamentünk a történelembe, mikor volt az ugye 17. században, amikor gyakorlatilag portugál, francia, holland különböző kereskedelmi társaságok megpróbáltak egy olyan kapcsolatot létesíteni, szintén India hát különböző ugye, királyságaiban létező kereskedővárosokkal, hogy kialakuljon valami körforgás, a kereskedelmi körforgás, és ez létre is jött. Nem értették egymást, de ez nem is volt annyira fontos, nem volt ilyen fajta törekvés. Később elkezdődött az a fajta törekvés, hogy azért tudakozódjanak India felől, és hát ugye fokozatosan ez a fajta kíváncsiság azért átment egy gyarmati elképzelésbe, vagyis hogy akkor hogy nem csak az indiai kereskedelmi központok, hanem egyre inkább maga India területén lévő kincsek és különböző erőforrások kizsákmányolását is célul tették ki maguk elé. Ugye a 19. vagy 18. 19. századra ez nagyjából meg is valósult, ugye ez természetes, hogy India majdnem egész területe, hogy a brit gyarmattá vált. És hogy is mondjam, valahogy a történettudományi kutatások nagyon nagy mértékben arról szólnak, és csak nézzük meg akár jelenlegi konferenciákat is, hogy a britek mit adtak Indiának. Ha most is akár elmegyünk Indiába, és úgy megmutatnak nekünk épületeket Kalkuttában például, vagy vasút, ami India jelenleg ugye elképzelhetetlen, nem, tehát a vasúti forgalom nélkül. Kik hozták létre a britek? Kik voltak azok, akik mondjuk a különféle parkokat, vagy hoztak létre, hát a brit, ami persze nem igaz, mert ugye, különböző rádzsákban is voltak hasonló, különböző kúriákban is voltak hasonló elképzelések és gyakorlatok, de mégis valahogy ez a fő bűzenet, ami természetesen nem igaz. Van egy olyan fajta történettudományi törekvés is, ami arra vonatkozik, hogy azt tárja fel, hogy maguk, mondjuk az indiai intellektuális réteg is adott cserébe a briteknek. Most csak egy példát szeretnék mondani erre, egy Párizsban oktató történész, Kapil Rács, indiai származású történész, Kapil Rács, az ő egyik kutatása arra vonatkozik, hogy milyen térképekkel rendelkeztek mondjuk a hindu brámanák a 18. de főleg 19. században. Ugye a 19. század gyakorlatilag a brit birodalom százada, a brit birodalomnak, annak a gyarmati birodalomnak, ami 5 kontinensre terjedt ki. És ennek volt az egyik, ahogy ugye ők fogalmaztak, a koronának a égköve, így van, India. A britek nagyon sok olyan technológiai újítást hoztak be Indiába valóban, ami újnak számított. De nagyon érdekes, ugyanis ennek a kutatásnak köszönhetően megtudhattuk, hogy a britek, amikor térképészetről volt szó, rendkívül fejlett tengeri és a vizekre vonatkozó térképekkel voltak, mivel hát a hajózás, a tengereket a britek uralták. Ez még akár a 20. század elején is így volt. Nem csak hát katonai szempontból, de ismeret szempontjából is. És szárazföldi térképezésben pedig nagyon-nagyon rosszak voltak. Tehát nem voltak meg a módszerek. Viszont volt a hindu brámanáknak egy olyan rétege, akik meg ezzel foglalkoztak. És nagyon-nagyon nagy pontossággal tudták feltérképezni a szárazföldet. És ezt például a britek nagyon-nagyon gyorsan elsajátították a különböző hindu brámanák segítségével. Tehát ez már maga egy olyan példa arra, hogy azt is megnézhetjük, hogy a gyarmatosítás következtében például az indiai vagy hindu brámanák milyen technológiai újításokat adtak a briteknek. Mert ezen kívül a hadcsillagászatot, matematikát, bármilyen más tekintjük, még rengeteg hasonló kapcsolat, vagy különböző intellektuális, vagy akár praktikus csere is létezett. És ez már maga az egész elképzelést egy olyan szintre emeli, ami nem arról szól tovább, hogy jöttek a fejlett, nem is tudom, sok szempontból civilizált és modern technológiai vívmányait meghonosító britek, akik ugye ezeket a nem is tudom, idézőjelvet éve ugye primitív hindukat megáldották a technológia vívmányaival, hanem fordítva is történt. És ugye nyilvánvalóan ez egy közhely, amit európaiak akkor mondjuk technológia vívmányának tekintettek, hát ez merőben idegen volt természetesen az indiai társadalomnak, és most bátran fogalmazok úgy, hogy indiai társadalom, mert bármilyen vallási, kulturális csoportot nézek, mindenkinek idegen volt. Ugye ez is egy közhely, amint ugye a britek egyre inkább kivonultak Indiából, maga mindez a technológia működtetése, fenntartása, ugye ez teljes mértékben egy, igen.
És a angolok számára volt olyan kivételes egyéniség közöttük, akik fogékonyak voltak maga a védikus filozófiára? Tehát mennyire hozták át nyugatra magát a filozófiát, tehát a vallásos filozófiát, vagy a lélekvándorlás, tehát ezek a lelki dolgokat?
Hát maga olyat, aki annak tisztaságában átemelte, olyat most hirtelen nem fogok tudni mondani. Sir William Jones-tól kezdve nagyon sokan voltak azok orientalisták, akik elkezdték tanulmányozni Indiát, akik azért nagyon nagy hangsúlyt fektettek India tanulmányozására, de hangsúlyozom, itt a 19. században a fő probléma az volt, hogy habár eljutottak odáig, hogy felfedezték azt a kincset és azt a hatalmas tudásbázist, amit a védek rendelkeztek, nem tudták értelmezni. Éppen ezért a 19. században egyébként főleg 1880-as évektől nem csak brit, de francia és német, a rengeteg kutató kezdett el foglalkozni Indiával. Nem csak Indiával, persze, a tibeti halottas könyv is egy ilyen alapvető dokumentum lett számukra, és buddhizmus is, mint filozófia, amivel megismerkedtek. Sokan úgy értelmezik, hogy a 19. század végén bekövetkezett egy újfajta reneszánsz, ez egyfajta orientalista reneszánsz, amikor hirtelen mindenki elkezdett, tehát az akkori intellektuális réteg, túlnyomó része, elkezdett foglalkozni hinduizmussal. Ugye Bhagavad Gita például első fordítása is talán ekkorra tehetőek. Hát nem voltak túl pontos fordítások, nyilvánvalóan egy teljesen félreértelmezett koncepció született ebből, akár még Magyarországon is az irodalmi réteg érdeklődése is erre kezdett el orientálni. Egy kicsit később történt itt már Magyarországon, de Babistól kezdve, ugye hát ha már egyben vagyunk, Árdonyi Gézát is megemlítjük. Ugye ők mind egyfajta egy hatalmas, meg egy szellemi megújulásnak, frissességnek fogták fel. Úgyhogy maga a szellemiséget és hát a lélekvándorlás, mint ilyen szempontból az egyre inkább népszerűbbé vált. Tehát hasonló csatornákon indult el, irodalmi vagy különböző kutatói csatornákon keresztül indult el, és ennek igenis volt táptalaja Európában és Amerikában is, de hát ez ugye később történt, hát főleg Amerikában ugye Vivekánandának köszönhetően tehát valamiféle népszerűségre a hinduizmus, ők voltak azok, akik eljuttatták. Megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy itt nagyon sokan félreértik. Maga a lélekvándorlás az egy olyan szempontból szerencsésebb adaptáció volt, hogy itt az alaptételeken túl nem jutott senki. Tehát az, de az alapkoncepció, hogy ok-okozat, ugye karma törvénye, vagyis amit teszünk, ugye életünkben az kihatása van, következő életünkben, valamit ebben az életünkben is hordozzuk, előző életeink különböző cselekedeteinek következményét, stb. Tehát az alapvető koncepciókat könnyen átemelték, de ezen túl nem mentek. Tehát például arra a koncepció nem létezett, vagyis léteztek különböző szekták, igenis léteztek, a teozófiai társaság is ilyenből alakult meg, ami aztán egy teljes szinkretizmus volt, ami összemosott gyakorlatilag mindent, hinduizmustól kezdve buddhizmuson át a keresztény miszticizmusig. Tehát ilyenek léteztek, de olyan nem igazán, ami annak eredeti formájában, így van. És persze, mi a tiszta? Hát itt nyilván az a tiszta, ami egy szampradát képviselt. Ugye teljesen mindegy, hogy miért. Egy szampradát képviselt. Ilyen azért nem valósult meg, egy, esetleg egy nagyon-nagyon kevés és egy marginális jelentőségű közösséget megérintő ugye, kivételekkel nem számítva.
Visszatérve megint a oktatási kapcsolatokra, ami a műsorunknak tehát egy ilyen keret akkor a India és Nyugat kapcsolatában, hogy mi a jövő. Tehát, hogy India ugye most újra próbál egy ilyen missziót létrehozni a védikus és a indiai kultúra terjesztésére, hogy te mit látsz, hogy ez a kapcsolat hogy fog fejlődni?
Nagyon nagy várakozások vannak azzal illetően, hogy nem csak oktatás szempontjában, de maga az indiai diplomácia is egy új szintre fog eljutni, egy olyan szintre, amelyben India egyre inkább szeretne még inkább globális szereplővé válni, hatalmas rivális a természetesen Kína, akivel együttműködnek, de mégis rivalizálnak. És ilyen, nagyon sok szempontból India jelenleg nem jelent kihívást Kína számára. De India törekszik afelé, hogy egyre nagyobb befolyása legyen, nem csak gazdasági téren, hanem kultúra, a kultúra hirdetése céljából is. És a jelenlegi adminisztráció nagyon nagy hangsúlyt fektet továbbá arra, hogy közép-kelet-európai országokat is megcélozzon. Nagyon érdekes, akár ez diplomáciában is előfordul, és különböző fórumokon is megjelenik, hogy Magyarország például, vagy akár Lengyelország azért bír egyfajta pozitív és megkülönböztetett szereppel sok szempontból az indiai diplomáciában, mert nem rendelkezik gyarmati múlttal. Tehát ez egy hatalmas nagy pozitívum. És a jelenlegi indiai diplomácia szeretne, igen, indiai kultúrát ezekben az országokban is elmélyíteni, de a kultúrán túl gazdasági kereskedelmi kapcsolatokat is egy új szintre emelni, így van. Tehát ugye jelenlegi kormányunk, bár ugye még az első ciklusásában, ugye is egy soha nem látott delegációval volt Indiában, több százan, vagy legalábbis százan, ez biztos, üzletemberek, stb., hogy ezt egy kicsit élénkítsük. És az egyértelműen ez a cél, oktatás területén pedig a következő cél, hogy kialakuljon egy cserekapcsolat. Magyar diákok menjenek Indiába, akár egy fél évre, vagy egy évre, vagy két évre egy mester diplomát megszerezni, és indiai hallgatók pedig jöjjenek hozzánk tanulni. Most erre a leginkább esély természetesen mondjuk az orvosi képzésben van, de akár humántudományok terén is.
Ez nagyon jó. Nekem meg az a meglátásom, hogy ha még azért az indiai családok, az indiai kultúra még mindig vallásosabb, nagyon erős a tradíció követése, és többször már az hangsúlyozva lett, amikor egy delegációban részt tudott venni a magyarországi kristnatudatok hívőknek bármilyen tagja, hogy ugye a vallásos indiai üzletemberek, akik szeretnének ki rajzani a világba, azoknak szükséges a lelki gyakorlatuk is. És Magyarországon megvan adva ez a lehetőség maximálisan, hogyha valaki egy jó vaisnava, az Magyarországon is egy jó vaisnava gyakorlatot tud követni, és ezért is nagyon sok üzletember megjelenik a templomainkban. Lejárt az idő, itt az Eszterházi Főiskola folyosóján köszönöm szépen a Gergőnek a beszélgetést, a hallgatóságnak is a figyelmet, és viszontlátásra, viszonthallásra, Góranga! Oh,